állásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Tizenegy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról, a pedagógusok teljesítményértékelési rendszeréről és a Magyar Fejlesztési Bankról is tárgyal az országgyűlés ma, e heti kétnapos ülésének első napján. A Tiszapárti Mellétei Barna Márton által benyújtott az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltára létrehozásáról szóló törvény módosításával létrejönne egy tanácsadói testület, amely az 1990 előtti pártállami diktatúra állambiztonsági szolgálatai tevékenységének nyilvánossága érdekében segíti a minősített iratok felülvizsgálatát. Napirenden szerepel a pedagógusok teljesítményértékelésének megújításához szükséges törvényi rendelkezésekről szóló, a Tiszapárt két képviselője által benyújtott javaslat, amely felfüggeszti a teljesítményértékelés alkalmazását. Megvitatják az egyes pénzügyi szektort érintő törvények jogharmonizációt célú módosítását, amely egyes egyebek mellett tőkepiaci tárgyú jogszabályok változtatását kezdeményezi. Utolsó napirendi pont a Magyar Fejlesztési Bank részvénytársaságról szóló törvény módosításáról, valamint a fővárosi önkormányzat csődjének elkerülését szolgáló hitelnyújtásáról szóló törvény hatályon kívül helyezését kezdeményező előterjesztés. A javaslat fő célja az Európai Uniós helyreállítási és ellenálló képességi eszköz forrásainak lehívása. Magyar Péter hajnalban Törökországba utazott a NATO csúcs találkozójára. Facebook oldalán a kormányfő azt is közölte, távolléte idején Ruf Bálint miniszterelnök helyettes látja el az itthoni feladatait, miután pár napot majd a gyermekeivel ott marad. Májusban a kiskereskedelem forgalmának volumene anyásadat szerint 3,8, naptárhatástól megtisztítva 4,8%-kal meghaladta az egy évvel korábbit, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Az élelmiszer és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 3,2, a nem élelmiszer kiskereskedelemben 7,4, az üzemanyagok esetében 8,4%-kal bővült az értékesítés. Az előző havinál 7%-kal volt nagyobb a forgalom. Az ipari termelés volumene májusban éves bázison 4%-kal csökkent, még munkanaphatástól megtisztítva 5,4%-kal nőtt, jelentette első becslés alapján a KSH. A két adat közötti jelentős eltérés oka, hogy ebben a hónapban kettővel kevesebb munkanap volt, mint tavaly. Az áprilisinál 2,3%-kal nagyobb volt a szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás, miután áprilisban 1,1%-kal csökkent a termelés. A legfrissebb adatok szerint 11-en meghaltak, 46-an pedig megsebesültek az ukrán főváros ellen éjszaka rakétákkal és drónokkal végrehajtott tömeges légicsapásban, valamint megrongálódtak lakóházak és infrastruktúrális létesítmények. A támadás fennakadásokat okoz a vasúti közlekedésben Kijev térségében, jelentették az ukrán hatóságok. Donald Trump amerikai elnök szerdán találkozik Volodymyr Zelenszky ukrajnai államfővel Ankarában a NATO csúcs találkozó keretében, ezt egy magasrangú amerikai tisztviselő közölte, aki névtelenül tájékoztatta az utazásról az újságírókat. Érvénytelen lett a hétvégén tartott szlovákiai népszavazás, mivel a részvételi arány 16,1% volt, ami jóval elmarad az érvényességhez szükséges 50%-os küszöbtől. A választók két kérdésben nyilváníthattak véleményt, a volt közjogi méltóságok életjáradékának megszüntetéséről, valamint a speciális ügyészség és a Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség újbóli létrehozásáról. Újabb hőség érte el Franciaországot. A riasztás alá került déli megyékben, a hőmérséklet ismét elérheti a 40 fokot, néhány nappal a történelmi hőhullám után. Mostantól ez a melegedés északi irányban terjed, az előjelzések szerint a forróság július 12-ig tarthat az egész országban. Ez a harmadik hőhullám idén ott. A júniusi kánikula több ezer halálesetet okozott Európában, Franciaországban, Spanyolországban és Belgiumban, közben továbbra is jelentős gondokat okoznak Dél-Európában az erdőtüzek. Venezuelában tovább emelkedett a június 24-i kettős földrengés halálos áldozatainak száma. Ez már eléri csak nem a 3000-et, a sérülteké pedig meghaladta a 16500-at. 190 épület összeomlott, több mint 16000 ember pedig elveszítette az otthonát. A mentőegységek továbbra is kutatnak a romok között, bár túlélőket találni már nincs esély. Végül az időjárásról. Általában sokat süt a nap, de a változó mennyiségű és vastagságú felhőzetből elszórtan záporok, zivatarok előfordulhatnak, a szél sok felé élénk, erős. A csúcshőmérséklet a délutáni órákban 27-29 fok körül alakul ma. Híreinket hallották.
Reklám. Megnyílt a Bélapátfalvi apátsági látogatóközpont. A 13. században épült páratlan műemlék a Bélkőhegy lábánál fekvő erdőveszte Bélapátfalvi nagyboldogasszony templom 2-től vasárnapig várja a látogatókat 9 óra 30 és 17 óra között. A felújított templom tárlatvezetéssel látogatható, a csoportok minden egész órában indulnak. Minden hónap 3. vasárnapján 9 óra 30 perctől tartanak szent misét a templomban. A látogatóközpontban lehetőség van kegytárgyak, hűtőmágnesek, bögrék, kozmetikumok, kézműves szörpök, nassolnivalók, üdítők, jégkrémek, frissítők vásárlására. Szeretettel várja a zarándokokat és a kirándulókat a Bélapátfalvi apátsági látogatóközpont.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak.
A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
Mesterségem címere. Portré műsor olyan emberekről, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
Dicsőltessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Portréműsorunkat hallják itt a Szent István Rádióban. Szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. Ha tehetik, maradjanak velünk! Székely Kingával, a Természetvédelmi Hivatal Barlangtani Intézetének egykori vezetőjével beszélgettek. Az Akteleki Művelődési Házban találkoztunk. Nem véletlenül, hiszen itt került kiállításra a Koltai házaspár által meghirdetett Sivatagok égkövei kaktusz kiállítás, és természetesen találkozhatunk az Ön munkáival is. Ezen a rendezvényen ezek a munkák pedig egy kori barlangkutatóknak állítanak emléket?
Igen, miután nyugdíjba mentem, fő témám a barlangkutatás történet, amivel foglalkozom, és így kialakult egy sorozat. Elsőként Kessler Hubert életét dolgoztam föl, aki a Baradla barlangnak volt 10 éven át az igazgatója. Később Kadics Ottokárról írtam egy könyvet, aki a magyar barlangkutatás atya volt. Következő kötet pedig Prózer Istvánról szólt, aki a Magyar Barlangi Búvárságnak volt a megszervezője, tragikus módon éppen az általa feltárt hévízi forrás barlangba vesztette kutatás közben az életét, és most jelent meg Kafka Péter életéről a legújabb könyvem. Kafka Péter is természetesen a Baradla barlanggal foglalkozott, ő találta meg a Jósafői szakaszt, illetve az ő munkáját dicséri azt, hogy ő kigondolta, hogy tárot kell hajtani, és Jósafő felé, és a Baradla barlang megnyitható. Ezt saját költségén meg is csinálta, és miután bebizonyosodott, hogy igaza van, utána visszakapta a befektetett összegét. Ő egyébként egy nagyon híres család sarja volt, édesanyja a Nemzeti Színháznak örökös tagja, Hegyesi Mari édesapja, belügyi államtitkár, másodunok a nővére Kafka Margit, aki a Petike jár című versét éppen hozzáírta. és ő építészként tevékenykedett 1947-ig, amikor hát el kellett hagynia az országból, mert hát a munkássága során figyelmeztették, hogy jobb, hogyha nem várja meg a 40-es évek végét. És Kanadába távozott, és Kanadába teljesedett ki a munkássága. Egyébként Magyarországon, ami híres munkája, hogy a Margit-szigeti szabadtéri színpadot ő tervezte meg, ő kivitelezte. Egyik szorgalmazója volt a úgynevezett Napraforgó utcai mintatelepnek a kialakításában, és az egyik háztervezését is ő végezte el, illetve Gödöllön alakított ki egy olyan paraszti stílusban a saját területén egy olyan házat, amit hát hosszú ideig mintaként mutattak be, hogy lehet ilyen jellegű a múlthoz visszanyúló épületeket megalkotni. Egyébként a főváros fejlesztésével foglalkozott, mindenre kiterjedt a munkája, a Népstadion építésétől kezdődően a hideg korszerűsítéséig, a forgalom megteremtéséig, a fürdő kialakításáig. Például Gödöllön a saját kertjében csinált fürdőt, ami egészen sokáig még a háború után is működött, illetve hát hatalmas fürdőtervei voltak, amit hát a világháború sajnos hát keresztül húzta a terveit, és már nem valósulhattak meg.
Mindez tehát Kaszka Péter barlangkutató építészről érdemes tudnunk, és ahogy hallgatom önt, bizony meg kell, hogy fogalmazzam, hogy ezek a munkák, hogy megszülessenek, önnek nagyon mélyen bele kell ásnia magát az egyes emberek életébe.
Igen, hát ez teljesen természetes. Kaszka Péter híres ember, Jósvafőn emléktábla hirdető, hogy ő csinálta a tárót, utcát neveztek el róla, de a neve a lexikonokban nem szerepel, semmit sem tudtunk róla. Én a 90-es évek végén kezdtem el vele foglalkozni, és lényegében 2010-re jutottam el oda, hogy nagyon sok adatot sikerült összegyűjtönem, illetve sikerült megtalálni leszármazottat, és sokáig tartott a munkám, amíg végül is ebben az évben könyvalakban ezt meg tudtam fogalmazni.
És megszületett egy közel 260 oldalas munka és mű, színes képekkel illusztrálva. Elmondhatjuk nyugodtan, hogy ezek az emberek megérdemlik, hogy könyv szülessen róluk, és jó, hogyha tudunk róluk. Mit is alkottak ők?
Igen, ez teljesen természetes. Én inkább olyan emberekkel foglalkozom, akik félő, hogy a munkásságuk elve a múltba, és hát ezt tartom jelen pillanatban egy olyan célnak, de hozzá kell tennem, hogy ezek a könyvek úgy születnek meg, hogy gyűjtöm az anyagot, megírom, én szerkeztem nyomdaképessé, és saját kiadásba csak minimális példányszámba tudom megjelentetni, és a következő könyvet akkor tudom megjelentetni, hogyha az előző könyvet sikerül hát érdeklődést találni, és hát támogatják a munkámat.
Ez a három jelentősebb alkotása jelent meg a közelmúltban, tehát a Kadics Ottokárt, Plózer Istvánt és Kaszka Péter bemutató könyvei és művei?
Nem, vannak más, én elég sokat publikálok barlangkutatás történetével kapcsolatban, tartok előadásokat a közelmúltban, például a Magyar Földrajzi Múzeumban volt egy Dobsina kiállítás, ahol a 20-as évekbeli Dobsinát mutat be fotókon. Az én barlangi gyűjteményem, tehát fotó, képeslap, emléktárgyak voltak a tárgyi anyagok a kiállításhoz kapcsolódóan, és előadást tartottam a barlang első 50 évének különlegességeiről. De ebben az évben, miután Petőfi évről van szó, feldolgoztam a Petőfi és a barlangkutatással kapcsolatos munkáját, ami majd meg fog cikk alakban jelenni, hogy milyen nagy hatással volt Petőfi egyszeri látogatása a barlangra, a barlang további történetére, és mai napig milyen hagyományok élnek Petőfi és a barlang látogatásához kapcsolódóan.
Jogosan merül fel az emberben a kérdés így bennem is, hogy egy hölgyben hogyan merül fel az érdeklődés éppen a barlangok iránt és a barlang kutatás iránt. Mi alakította ki azon érdeklődését ezen szakterületére? iránt?
1960-ban végeztem el a 8 elemét, és a nyáron elvitt egy nagyon neves barlangkutató, dr. Lélősi Sándor, aki gimnáziumi tanárként tevékenykedett, egy osztályával elment kirándulni, és én is elmehettem, és ott az az egy barlangkúra meghatározta az egész életemet. Onnantól kezdve, akkor még körzetesített iskolák voltak, én nem oda mentem, hanem írtam 14 éves koromban egy kérvényt, hogy én nagyon kicsi és gyenge fizikumú vagyok, és én a Móricz Zsigmond gimnáziumba akarok járni, mert az magaslati helyen van. El is fogadták, így kerültem Lélősi Sándornak az iskolájába. Onnantól kezdve a barlang volt mindenem, egyetemén is földrajzszakon végeztem, Lengyelországban karszmorfológiára szakosodtam, és a barlangkutató társulatban dolgoztam, aztán bekerültem a barlangtani intézetbe, végigmentem a ranglétrán, és úgy lehet mondani, hogy az egész életemet, tehát a magánéletemet és a munkámat is a barlangvilág határozza meg.
Megfogalmazta azt önmagának, hogy miért varázsolta el ennyire a barlangok világa?
Nem tudom igazán megfogalmazni, mert a különböző korosztályban egész mást jelentett. De amikor én elkezdtem a barlangokkal foglalkozni, akkor egy csodálatos közösségi élet volt. Csodálatos cél volt, hogy minden hétvégén barlangban megismerni a természetet, megismerni a barlangok világát. Utána, amikor már elég jártas voltam, akkor már kialakult, hogy ez kevés volt. Akkor már elkezdtem foglalkozni a barlangok felmérésével. Egyébként kartográfiát is végeztem az egyetemen, de igazán én történész akartam lenni, illetve művészettörténész.
Teljesen más világ.
Igen, mint említettem, földrajzon végeztem. Egész életemet a barlangok védelme és dokumentációja határozta meg a munkahelyen, de ma a magánéletbe a története, a feltárása, a kutatóknak az élete, ami kiterjed kutatástörténetre, de például a művészeti ágakra, ki mikor milyen alkotást hozott, és akkor mutatok valamit.
Mi pedig majd elmondjuk szavakkal, hogy mit is mutat nekem, mert hogy
kedvenc
barlangképek.
A kedvenc kérdésem a barlangtani irodalom, tehát a művészi alkotások, hogy ki mit ír a barlangokról, hiszen Jókaitól kezdődően nem csak ugye Petőfi, hanem mondjuk Csokonai ugyanúgy gyönyörűen ír a barlangokról, mint a közelmúlt költői is, írói is alkalmazzák a barlang kérdést. Tehát a barlangokat ábrázoló képek foglalkoztattak, és csináltam egy könyvet magamnak, ami a barlangokat ábrázolja, a korai története, tehát a bibliai képek megszületésétől kezdődően, hogy alakul ki az első képek, melyik barlangról készültek, ki alkotta azokat a képeket, hogy alakul a 19. század végéig a barlangoknak a bemutatása, hiszen a fotózás csak a 19. század végén alakult ki. Természetesen a fotózással is foglalkozom. Éppen most állítottam össze a Dobsinai jégbarlangnak a fotó története és képaslapok története az első 50 év, hiszen 1920 után ugye Dobsina átkerült Szlovákiához, addig volt csak az ország területehez kapcsolódó. Hát ilyen érdekességek.
Ez egy nagyon szépen összegyűjtött munka, kedves hölgyem. Valóban nagyon szépen összegyűjtötte az egyes barlangképeket. Ez is az önalkotása, Székely Kinga barlangképek című könyve. Az Aggteleki Nemzeti Park területén találkoztunk, jelenleg ugye Aggteleken beszélgetünk, megemlítette a Baradla barlangot. Az Aggteleki Baradla barlang mindig is foglalkoztatta önt? Mindig is a szívének egy különleges része volt?
Igen, egyrészt én megrőzötten használom a Baradla nevet, nem az Aggteleki barlang nevet, bár sokkal közismertebb az Aggteleki barlang név, hiszen évszázadokon át így hívták, ugye a jósafői szakasz csak 100 évvel ezelőtt, 22-ben tárták föl, de ha egységesen beszélünk a barlangról, akkor az eredeti neve, ez a Baradla név az, ami a teljes rendszerre vonatkozik. A baradla a legrégebben ismert barlangunk, a legkutatottabb, a legtöbb érdekességet rejtő barlangunk, úgyhogy ez mindig kiemelten foglalkoztatott. De hozzátartozik, hogy még dolgoztam, akkor az a Teki Nemzeti Park területe, barlangtani értékei az én úgynevezett felügyeletem alá tartozott, tehát a minisztérium részéről az itteni tevékenységet néztem, ellenőriztem, irányítottam. Ez ugye egy különleges karszterület, itt van nagyon sok jelentős barlang, van nem csak a Baradla, a Béke barlang, a Kossuth barlang, a Szabadság barlang, tehát mindig adott annyi gondolatot, munkát, hogy lekötötte az időmet. Beletartozik az is, hogy van egy könyvem, a Magyarország fokozottan védett barlangjai, ami az összes, az egész ország területén található barlangokat tartalmaz, aminek csak szerkesztője voltam és részbeszerzője, de átfogóan a magyar barlangokról szól.
Székely Kingának, az egykor volt Természetvédelmi Hivatal Barlangtani Intézet nyugalmazott vezetőjének. Köszönöm szépen a beszélgetést.
Én is köszönöm szépen, örömmel beszélek mindig, ha barlangokról kell beszélni, akkor biztos eszembe jut egy történet, és el tudom mondani.
Nagy Sándor barlangásszal, hegymászóval beszélgetek a koltai házaspár által megrendezett, megszervezett a Sivatagok égkövei kaktusz kiállítás és vásáron önbizony előadást is tartott az Akteleki Művelődési Házban. Nos, mi is volt előadásának a témája?
Hát a Gábor felkérésére, illetve javaslatára megpróbáltam kiválogatni olyan felvételeket a hajdan volt utazásaim során tett képek közül, amelyeknél legalább kaktuszok, pozsgások, szukulensek szerepelnek.
Mert hogy a világ mely tájain járt ön?
Hát azt hiszem, hogy rossz mai volni, könnyebb lenne felsorolni, melyik részén nem voltam, vagy hol nem voltam. Tehát így viszonylag könnyű lett volna a választás. Egyetlen dolog okoz problémát csak a válogatásnál, hogy nekem az életem jelentős részében még analóg fényképezőgéppel dolgoztam, diaképeket készítettem, és sajnos se időm, se energiám nem volt az elmúlt 10-15 évben, hogy ezeket digitalizáljam, úgyhogy mindig a kényelmi szempontok döntenek, és azok közül válogatok, amiket az elmúlt 15 évben készítettem már digitális fényképezőgéppel.
Ilyen szemmel is járta a világot és a természetet, figyelte a kaktuszok és a pozsgás növények szempontjából is?
Hát gyerekkoromban érdekeltek a kaktuszok, és akkor még kertesházban lakván, sőt még a ugyanott egy másik lakótársnak a segítségével egy több 10 négyzetméteres kaktuszkertet is létrehoztunk nyáron. Őnek ráadásul a későbbek során tulajdonképpen a zöldségtermesztés vonalán végzett és ténykedett, tehát nagyobb is volt a kötöttsége, de miután elköltöztünk egy bérház tömbbe a harmadik emeletre, ezt föl kellett adni, úgyhogy ma már csak érzelmi okokból egy-két kaktusz megtalálható a lakásban, de ennyi, és persze, hogyha a világ különböző pontján, vagy egy komolyabb arborétumban, vagy egy komolyabb terepi részen csodás, szép kaktusz fajtákat, vagy példányokat látok, akkor megcsodálom, lefényképezem, körbejárom, tehát így megvan ez a kapcsolódás, tehát így nem nehéz, hogyha az ember nekivesekedik, hogy találjon 10-20-30-50 vagy akár 100 darab felvételt, melyeken kaktuszok láthatók. Az már persze időként gondot okoz, egy ilyen eladásával felkészülésnél, hogy azért valamennyit nevezéktanak is jól meg tudjak nevezni. Na de ez az eladás nem erről szólt első körben.
És az előadásán mely országokban készült képeket mutatta meg az érdeklődőknek?
Hát igen, ez megint majd érzékeltett, hogy az utóbbi évtizedben mire tellett. Hát az első az tulajdonképpen a Kanári-szigeteken, ahol egy elég komoly kaktusz bemutató gyűjtemény található az egyik szigetem. Utána ugrottam egy hatalmasat, és Honolulu mellett van tulajdonképpen egy vulkáni kalderán belül egy hatalmas arborétum, melynek egy szekciója tulajdonképpen a kaktuszokkal foglalkozik, hát azt mutatja be, és hát a harmadik rész, ami a záró képsor lett volna, hogyha a technika ördöke nem viccel meg, az pedig a Chilében, egész pontosan Argentina, Chile, Argentinába kezdtük Sol nevű telepő, Budapesttől fölkapaszkodtunk 4800 méter fölé busszal, utána leereszkedtünk az Atakama sivatagra, és ott tulajdonképpen bérelt kocsival mászkáltunk, és ezekről készült felvétel, ahol a kaktuszokon kívül még hát mondjuk láma is előkerült kaktusz mellett, és lámák tulajdonképpen a tattyó gejzír kiömlő meleg vízébe tapicskolva tulajdonképpen oltják szomjukat, mint záró felvétel.
Elmondhatjuk, hogy a világ minden táján hasonlóak a kaktuszok? Vagy más kaktuszoknak kedvező a mi éghajlatunk, a mi országunkban megtalálható és érzékelhető éghajlat, és természetesen teljesen más kaktuszokban gyönyörködhet mondjuk a Kanári-szigeteken az ember.
Hát én a mai előadásig azt hittem, hogy ez így van, hogy nagyjából már a kaktuszok is nagyjából az egész világot maguk alá gyűrték, vagy mindenhol megjelentek, részben természetes úton, részben tulajdonképpen az ember szállításai révén, mozgatása révén, de pont az előttem lévő előadás tulajdonképpen olyan fajtákat mutatott be, hát hogy én is csak álltam és bámultam. Ugyan ebből néhány példányt majd a Gábor üvegházában láttam a parapetten, mint persze rögtön észrevettem, hogy nem a Gábor gyűjteményéből származó példány voltak, amiket én rögtön ilyen sapkás kaktusznak neveztem el, és azt hittem, hogy ezek ilyen oltottak, de pont az eladásból derült, hogy szó sincs, hogy oltottak, hanem egy idő után tulajdonképpen a úgymond általam normál kaktusznak nevezett hajtáscsúcsa, most majdnem mondtam, hogy átalakult, mint gépészember, mondom, ilyen eléggé faramuci szóhasználattal, és egész más jellegű típusú részeket kezd fejleszteni, növeszteni, amit neveztem volna kalapnak, és itt derült ki az eladás, hogy ez teljesen normális, természetes, és Brazíliában vannak azok a lelőhelyek, ahol ezek tulajdonképpen származnak, és a világ többi pontjain ilyet én még életemben nem láttam. Persze, ha bújtam volna komolyabb kaktusz szakkönyveket, szaklapokat, lehet, hogy már korábban szembesülök, de egyenképp kezdek rádöbbenni, hogy bizony még rengeteg olyan szépség van ebben a világban, vagy ezen a mesdjén, amit még lehetséges lenne megismerni, hogyha folytathatnám utazásaimat, vagy a buvárkodásokat ebben a témában.
Mert hogy azért gondolom, vannak még jövőbeli céljai. Vannak olyan helyek, ahova szeretne eljutni, ha a lehetőség is megengedi.
Hát én szerintem a legtöbb ember addig ember, ameddig tervei vannak, tehát ez önmagában nem baj, hogyha tervei vannak, és tényleg az lenne a gond, ha nem lennének. Ez a tervezés, ez egy érdekes dolog, mert vannak tervek, amik időnként előjönnek, szinte a semmiből. Hát pont ez történt velem ezelőtt egy durván 8-10 nappal, amikor egy isteni szikra kipattant a fejembe, hogy Pamír hegységrendszer kapcsán mentén van egy olyan útvonal, amit már ugyan régóta reklámoznak, de nekem fel se tűnt, nem is hallottam róla, oda se figyeltem, nem is gondoltam rá, és hát elkezdtem vele foglalkozgatni, hogy el kéne menni, mettől hamarabb, úgyhogy tényleg vannak tervek, ebből is persze sejthető, hogy nem kaktuszokra kihegyezve, tehát ez csak önérdekességként, ha előkerül az útsalának, az ember természetesen megnézi, és szerencsére van egy másik hobbim is. Szeretem a világ különböző operaházait felkeresni, ma nem abból a célból, hogy ezt a darabot megnézzem ennedik verzióban, ha bár néha maga a rendezés is rengeteg olyan ötletet adhat, ami az embert azért felvillanyozza, hanem hogy olyan darabokat nézzek meg, amiket például hazánkban nem játszanak. Tehát így az utazás így is időnként adódik, hogy akkor most ki kell mennem a berlini, vagy a bécsi operába, vagy uram, bocsá, a New York-i Metropolitan Operaházba. Annak idején, ahogy mondtam, időnként viccesen a moszkvai Bársai operába jártam még a 80-90-es években. Hát ez most azóta áttevőd, hogy a New York-i Metropolitanbe megyek el időnként, de természetesen oda nem olyan sűrűn most már, mert túl sok oda-vissza a repülő útidőtartama, de Bécsbe akár fél évenként kétszer-háromszor kinézek.
És miért jó az operát nézni, hallgatni?
Hát azért az mindenféleképpen feldobja az embert, hogyha egy újabb nagy hangot meghal, mert azért az, hogy volt egy Pavarotti, volt egy Maria Callas, ez természetes mindenki számára ma már, de azért időnként születnek és színpadra kerülnek újabb, most majdnem mondtam, Pavarotti jelöltek, vagy Callas növendékek, vagy követők. Tehát ez mindenféleképpen nagy élmény, és mondom, az operaház látogatásnak az a nagy élménye még, hogy a rendezés időnként az ember elgondolásra késztetheti. És persze egész más élőben hallgatni egy előadást, mint a szuper-hiper, most majdnem mondtam, kozmetikázott stúdiófelvételket CD-ről vagy DVD-ről hallgatni.
És fejezzük be beszélgetésünket, javaslom ott, ahol elkezdtük, a Koltai Házasvár udvarán, és ezen a bizonyos pozsgásnövény és kaktusz kiállításon és vásáron, amelyen most egymással találkoztunk.
Nekem a főszereplésem úgymond az nem a mai napra datálódik, hanem nekem holnap van a vállalásom révén a munka.
Mi szerint?
Hát a Gábor, mikor kitalálta ezt a rendezvényt, kitalálták, ha már aktelekhez kötődik helyszínek tulajdonképpen a dolog, akkor nagyon sok emberbe fel fog vetődni, hogy Baradla barlang. Ha már Baradla barlang, akkor miért ne lehessen tulajdonképpen a hosszú túrára bemenni, ami azt jelenti, hogy bemegyek aktelken, kijövök Jósafő, majdnem 7 km a föld alatt. És akkor hát ennek kapcsán, ugye, amikor ezt ugye körbejárták a Nemzeti Parknál, akkor kiderült, hogy a megfelelő vezető van, mivel a Nemzeti Parknak kevés kapacitása van ilyen túrákra, tehát amennyiben olyan embert elő tud a Gábor keríteni, akinek van túravezetői engedélye, igazolványa, akkor nosza haj, ezt is meg lehet hirdetni. Hát így kerültem a képbe, mert én már közel 50 éve időnként a Baradlába is járok, sőt, barátaimmal, ismerőseimmel, volt egyetemi hallgatókkal annak idején, és elég sokat túráztam, és hál' Istennek van barlangi túravető engedélyem. Hát így kerültem a képbe, Gábor velem beszélve, hát vállaltam el a holnapi túrának a vezetését.
És milyen jó azt tudni, hogy amit látunk, annak éppen mi a története. Milyen jó úgy sétálni a Baradla barlangban, hogy tudjuk, hogy mit látunk.
Hát igen, a barlangban ugye, én most bármilyen furán hangzik, a kezembe került egy olyan munka, vagy olyan írás, ami tényleg a Baradla hosszú túra kapcsán menti részben nevezéktani problémákat, nagyon részletességgel tárgyalja, én is időnként meglepődtem és meghökkentem, hogy azt, amit én eddig így neveztem, azt tulajdonképpen hajdanában egészen másképp nevezték, vagy amit én neveztem valamivel, az esetleg mit tudom, x méterre arrébb aktuális, tulajdonképpen ez egy téves történelmi probléma révén előkerült, tulajdonképpen félrehalás miatt alakult bennem, vagy rögzült úgy, ahol rögzült, és természetesen engem azért, mint barlangkutatót annak idején sokkal jobban izgatott, és sokáig nem is nagyon foglalkoztam a nevezéktani részekkel, hogy maga a kialakulás tulajdonképpen, egy méztufa tetaráta, egy meanderezés a barlangba tulajdonképpen, egy színlő, az egyáltalán milyen hidrológiai és geológiai folyamatok elméleképpen alakult, vagy vált olyanná, amilyennek mi például látjuk végső soron. Több aspektusa van egy ilyen barlangi túrának, és emiatt aztán talán még a létszám is befolyásolja, akár 5,5-ig eltelt egy ilyen túra, ami a normál esetben akár 4 órát 5-6 fővel letudható.
Köszönöm szépen a beszélgetést Nagy Sándor barlangkutatónak. További életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
Köszönöm szépen.
Kedves hallgatóink, ezzel mai portréműsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek. Viszont hallásra!
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
Most elhangzott portréműsorunkat vasárnap délelőtt 11 óra 5 perckor hallgathatják meg újra. Ha tehetik, maradjanak a folytatásban is a Szent István Rádió hullámhosszán.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Vasárnapi adásunk témája. A Világegyház támogatja Leó pápát a békekezdeményezésekben. Stúdióbeszélgetés Németh László bíboros belgrádi érsekkel a konzisztóriumról.
Nagy örömmel és szeretettel köszöntöm Németh László bíborost, belgrádi érseket a Vatikáni Rádió stúdiójában, Szent Péter és Pál ünnepén itt Rómában.
Szeretettel üdvözlök minden hallgatót.
Nemrég érkezett arról a szentmiséről, amit Leó pápa mutatott be a konzisztóriumon résztvevő bíborosokkal együtt. Milyen élmény volt ez a szentmise?
Meg kell vallanom, hogy minden mise, akármelyik szentatyával a Szent Péter Bazilikában, az egy fantasztikus élmény. Sokkal jobban élvezem, mint mikor kint van a téren a bazilika előtt. Az is érdekes, de ott valahogy a térnek a nagysága egy kis az embernek elmondja a figyelmét csak az oltárról. Míg a bazilikában ez egy gyönyörű környezet, a zene, amely sokkal jobban élvezhető, tehát a zenei része a liturgiának, és minden, ami ott történik, láthatóan az ember előtt, az egy fantasztikus, mély, szinte majdnem misztikus érzést hagy bennem. Az idei szentmise egy kis a nagy meleg nyomása alatt volt, ugyanis már reggel úgy volt, hogy 3-9-re legyünk bent a Vatikánban, a bazilikánál, hogy felöltözünk és időbe be tudjunk vonulni, ami minden rendben volt, de már 9-kor is 34 fok volt, úgyhogy és az elején, mikor bevonultunk a Székesegyházba, meleg volt nagyon. Hála Istennek utána, ahogy az ember nyugodtabban részt vett a liturgiában, az embernek a hőmérséklete is rendeződött. Hát egy nagyon szép szentmise volt, öröm volt látni, az egyházunk képes újból és újból megújulni és fiatalodni, ugyanis ma nem csak Péter és Pál ünnepe volt, hanem az új érsekek, metropoliták pallimot kaptak a Szentatyától, és én ebben az örömben, vagy megtiszteltetésben 3 évvel ezelőtt részesültem, és azon gondolkodtam, itt van 39 új főpap, és az egyház képes minden évben újakat és újakat bevezetni ebbe a körbe. Most megmondom őszintén, nem valami hatalmas a különbség egy püspök és egy metropolita érsek között, de azért magában a szimbolikája az egésznek, hogy vedd váladra a nyájadnak a gondjait, vezesd a nyájadat, ugyanis a pallium ebből a gyönyörű gyapruból készült fiatal bárányok gyapjából. Tehát össze van kötve a bárányjal, össze van kötve a nyájjal, össze van kötve azzal, hogy Jézus a vállán vitte az elveszett, legalábbis a példabeszed alapján, és a jó pásztort mindig úgy mutatjuk be, hogy a vállán viszi a juhot. De ez egy fantasztikus élmény, és nagyon szép volt, tehát a templom teli volt, a bazilika az ilyenkor mindig teli van, a szentatya tartott egy szép beszédet, és kitért különösen Péter és Pál küldetésére, akik mind a ketten Rómában fejezték az életüket. Rámutatott a különbségre a kettőjük között, tehát Péter, aki az egységet jobban formálta, és ezért volt hivatott, még Pál az, aki a népeknek hirdette az evangéliumot, de előtte, mielőtt ezt csinálta volna ő is, az Istennek a különleges kegyelméből megtért, és egy apostollá vált akkor is, hogy az egyetlen apostol, akit nem Jézus választott, ilyen értelemben, hogy úgy, mint fizikailag, hogy látszódott volna. De biztos, hogy Jézus választotta, mert tudjuk, mikor esett a lóról a damaszkuszi úton, azt mondta, Uram, mit akarsz, ki vagy? Tehát ez világos a beszédből, párbeszédből, hogy Jézus volt az, aki őt kegyelmével meglátogatott és megáldott. Ki választott erre az új feladatra?
Június 26-án és 27-én tartott Leó pápa egy újabb rendkívüli bíborosi konzisztóriumot. Ez a januárinak tulajdonképpen a második állomása. Ezen 178 bíboros vett részt, közöttük ön is. Itt 4 ülésről volt szó, nagyjából mi beszámoltunk a Vatikáni Rádióban ezekről a témákról. Engem ami megfogott, az magának a Szentatyának a definíciója a konzisztórium jelentéséről, miszerint a bíborosi kollégium összegyűlik Péter utódja körül, hogy a kölcsönös meghallgatás és a közös megkülönböztetés során a Szentlélek segítse a pápát az egyház vezetésében. Azt is elmondta, hogy az egyházban olyan tereket kell teremteni, ahol Isten népe meghallgatja egymást, együtt imádkozik, megkülönböztet és halad előre az útján. Ez tulajdonképpen maga a szinodalitás, és ennek a lelkisége fogja vezetni a következő találkozót, amire majd októberben kerül sor. Ezzel egy picit így megadta a pápa az egész konzisztóriumnak a jelentését, értelmét, keretét. Bíborosként milyen volt ezen részt venni?
Mind, amit ön most mondott, ez benne volt a pápa beszédében. Egy dolog van, amire kitérnék, és ami egy teljesen személyes tapasztalat, ugyanis más dolog, mikor az ember bíborosként részt vett találkozón a Szentatyával, aki a bíborost kreálta, tehát kinevezte. És más dolog, amikor mint bíboros részvőszünket találkozó egy olyan pápával, akit mi választottunk. Tehát ez egy hihetetlen különbség, ami lelkileg is meghatározza, ugyanis van egy olyan közösségi vonal köztünk, hogy úgy mondanám, tehát egy olyan összeköttetés, amelyet szinte lehetetlen másképp megmagyarázni, mert ott voltunk, tehát ő a mi imánk, a mi nyitottságunk a Szentlélekre, valahogy ő az eredmény ennek. És ezt ő teljesen világosan ugyancsak fél mondatokban mondta, hogy ti vagytok azok, akik megválasztottatok, akkor most legyetek itt és támogassatok abban, ahol lehet és ahol tudtok. Természetesen mondta, hogy a végén azért neki mégiscsak a Szentlélekben kell egy irányelvet meghatározni, amely lehet, hogy másképp lesz, de nagyon érdekli, hogy mit gondolunk. Egy fantasztikus tapasztalat, még egyelőre tanuljuk az egész folyamatot. Ez a második rendkívüli konzisztórium, amelyet ő egybe hívott. Amit sikerült már elérnünk, hogy megegyeztünk abban, hogy mostantól a jövőben egy konzisztórium lenne rendkívüli évente, és az egy kicsit hosszabb lenne, tehát 4 nap ez a javaslat. Most meglátjuk, hogy a Szent Atya mit fog ebből kihozni, mert hát hozzátartozik a hosszú út, nagyon sok bíboros, úgy mondanám, majdnem, hogy napon keresztül utaznak, mert nincsenek összeköttetések. Ferenc pápának köszönhetően óceán-szigeti bíborosok is vannak, akiknek kb. Egy nap kell csak, hogy eljussanak egy nagyobb repülőtérre, és utána akkor Rómába bejönni, úgyhogy ez hozzátartozik, meg az utazás után azért nem lehet egyszerre elkezdeni rögtön dolgozni. Mondjuk meg össze az utazási nehézség, ahogy az amerikaiak mondják, jetlag, meg hasonló dolgok azért kihatnak az egész életstílusunkra. Úgyhogy ezzel mindenki elégedett volt, tanuljuk a konzisztóriumnak magát a ritmusát, a metódusát, tehát hogy mit csinálunk, hogy csináljuk. Én mondhatom, hogy elégedett vagyok, ugyanis a januári munka is, meg a mostani is a szinodális metódus szerint ment. Tehát ez látható is volt abban, hogy kerekasztalok voltak, nyelvcsoportok szerint beosztva, 20 nyelvcsoport volt, ebbe voltunk beosztva a bíborosok.
És bíborosor kihez került, hiszen olyan sok nyelvet beszél, hogy akár bárhova
hát
is engem.
Engem mindig az olaszba tesznek. Előtte mindig, mikor volt még német nyelv, akkor mindig felírtam az első helyre, hogy német legyen, mert ottan kevesebben voltak, és lehetett többet beszélni, mondjuk meg őszintén. Azt tetszett nekem, mert a németeknek megvan a saját, és én sokáig dolgoztam német nyelv területén, úgyhogy azt tetszett, de most már nincsen német nyelv, ugyanis az kevesen vannak, akik tudnak németül. Én olasz csoportban voltam,
kiküldtek még
olyan, Az egyetlen gyönge pontja az olasz csoportoknak, hogy nagyon sok olasz bíboros van, aki csak olaszul beszél jó. Én valószínűleg azért is, mert egy kis népből származom, és ott is Szerbiában élek, kisebbség vagyok, tehát nagyon fontos, hogy vigyázok arra, hogy tudjak másokkal kommunikálni, ez pedig kell a nyelvismeret. Tehát én beszélek több nyelvet, az olaszokhoz tesznek, úgyhogy 10 voltunk, abból 6 olasz bíboros voltam, és lehet tudja képzelni, hogy akkor ez már túl hangsúly volt a gondolkodásban. Utána volt egy dél-amerikai, egy ázsiai, vagyis valójában 2 ázsiai bíborosunk volt, az egyik az a keleti egyházaknak a pátriárkája, úgyhogy más a hozzáállás, mint egy ázsiai püspök Kelet-Ázsiából, és én voltam még, tehát mint 10. személy, úgyhogy nagyon jó beszélgetések voltak. Az egyetlen gyenge pontja az ilyen beszélgetéseknek az, ha túl sokan vannak egy kultúrkörből, 6 olasz bíboros, ez azt jelenti, hogy nekik már megszokott témájuk van, megszokott gondolataik, amelyeket nem is kell megmagyarázni, mert úgyis értik.
Így van, egymás között szavak nélkül is.
Ez a szavak nélkül is értik, hogy mit akarnak mondani, mit jelent ebben az olasz kultúrkörben. Úgyhogy ez volt az egyetlen gyöngepontja, de függetlenül ettől, tehát nagyon-nagyon jó beszélgetések voltak, jó megosztások, és követtük ugyancsak a januári stílust, ha szabad így mondanom, a metodológiát, hogy a 20 csoportból volt 8 csoport, amelyekben a még aktív szolgálatban lévő bíborosok voltak, és ennek a 8 csoportnak a beszámolóit mind felolvastuk. Még a többiekből januárban úgy volt, hogy a többi csoport, tehát 9-től 20-ig csak elküldték a titkárságba. Most azonban volt az, mert kérték a többiek, hogy legyenek ők is jelen. 3 csoport olvashatta fel a saját beszámolóját. Tehát különböző dolgokat hallunk, a 8 csoport, akik szolgálatban vannak, ezek mind aktív érsekek, vagy püspökök, bíborosok.
Ők az úgynevezett választó bíborosok,
igen,
ugye?
Igen, és vagy azok, akik már nyugdalmazottak is, de még mindig választók. És a 9-től 20-ig pedig a kúriális, akkor is a választók, ha nem, kúriális bíborosok, és a nyugalmazott 80 fölöttiek. Biztos egy kicsit nehezteltek az idősebb bíboros testvérek, hogy őket nem tették az aktívakkal együtt, hogy, és már maguk között úgy is itt élnek a Vatikánban, úgyhogy egy kicsit zártabb környében vannak. Szerintem a Szent Atyának meg volt a saját filozófiája, és ezt röviden a beszéd kezdetén, amikor üdvözölt minket pénteken, el is magyarázta, hogy neki fontos, hogy a világegyház hangjait hallja, mert ritkában találkozik velünk, mint azokkal, akik bent vannak a Vatikánban. Tehát igen, természetes dolog, és például itt nyugalmazott bíborosok találkozhatnak vele bent, csak a kertben, vagy akárhol, valahogy az apostoli palotában, és pár szót válhatnak. De hogyha valaki nincs itt a városban, és csak azért jön, hogy a konzisztóriumra itt legyen, az természetesen kevesebb neki a lehetősége, hogy a pápával beszéljen.
Arra gondoltam, hogy átnézhetnénk azokat a témákat, amelyek hangsúlyosan előkerültek a konzisztóriumon. Említettük a szinodalitást, ami, ahogy a Szentatya fogalmazott, egy lelki stílus, ami a találkozásból születik, a meghallgatásban növekszik, és a megkülönböztetésben érlelődik. Azt is kérte, hogy a bíborosok a saját területükön, egyházmegyéikben ezt szorgalmazzák, hogy ez tovább fejlődhessen. Aztán fölmerültek ilyen témák, mint hogy háború, vagy béke, erőszak, szegénység, igazságtalanság, szociális téren a magány, az emberi kapcsolatok válsága és a reménytelenség. És volt egy, ami a Szentatyára különösen nagy hatást gyakorolt, a fiatalokkal kapcsolatban egy nagyon szomorú jelenség, hogy végső kétségbeesésükben sokan öngyilkossághoz fordulnak. Ezen egy kicsit meglepődtem, megmondom őszintén, hogy ez világegyházi szinten is ennyire előjött.
Ez volt a legfájóbb megismerése, hogy így mondanám, az egész folyamatnak. Ugyanis az egyik olasz bíboros pont az én csoportomban mondta, hogy az ő egyházmegye területén az utóbbi 5 évben 280%-a nőtt a fiatalok körében az öngyilkossági szám. És mi azt hittük, hogy ez csak a mi csoportunkban van, de utána, amikor ez a 8 csoport, az aktívak beszéltek, akik még most is egyházmegyét vezetnek, kitűnt, hogy a 8 csoportból 4 említette a fiatalok öngyilkossági problémáját, tehát a magas számokat. Hála Istennek nem csak számokat emlegettek a bíborosok, hanem kitértek az okokra is, hogy nagyon sokszor hiányzik egy világos életcél, vagy életértelem. Tehát itt kezdődik az a probléma, hogy ezek a fiatalok miért vannak ilyen krízisben, vagy válságban, hogy a végén ezt az utat választják. Utána pedig rá lett mutatva, hogy nagyon sok fiatal pedig most kezdi újból felfedezni a transzcendens értéket az életükben, és ezt a két jelenséget kellene valahogy összekötni. Tehát az evangelizációs munkában nagyon fontos lenne többet beszélni az élet értelméről, és hogyha valaki már megjelenik nálunk, hogy így szabad mondani, vagy valakit tényleg megszólítottunk a peremen, vagy akárhol az utcán, hogy akkor ezt az értelmet nem csak egy általános, transzcendens érzésre vagy gondolatra fogjuk rá, hanem beletegyük Jézus Krisztus, mint az élő Isten fiát, aki tényleg értelmet ad, én vagyok az élet, az igazság és az út, ilyen értelemben dolgozni. Nagyon sok pozitív dolgot hallottunk, tehát nagyon szomorú, egy ember élet is már borzasztó, hogyha valaki öngyilkosságot követel, és méghozzá, hogyha fiatalon, tehát ez hihetetlen, egy tragédia mindenki számára. De nagyon sok pozitív dolgot is hallottunk, különösen a fiataloknak, az új jelentkezéséről, a megtéréséről, az egyház életben való részvételről, hogy érdekli őket, közösségi munka, önkéntesség, meg ilyen dolgok. Ami nagyon fontos volt, és szerintem ez egy korszakváltó gondolat, hogy világosan aláhúztuk, és ez kijött az összes csoportnál, világosan aláhúztuk, hogy nincs olyasmi, mint igazságos háború. Nincs igazságos háború. Minden háború egy ördögi dolog, ami rossz. de lehet igazságos védelem. Tehát ha valaki megtámad minket, akkor az önvédelem az lehet igazságos, de csak akkor lesz igazságos, ha nem lépi túl egy bizonyos proporcionalitást, tehát bizonyos mértékben a választ, hogy ebből nem lesz egy ellentámadás, hogy úgy mondanám, hogyha nem arra megy, hogy csak bosszút és tönkretenni a másikat, hanem megvédeni a sajátját. Ez jelen volt előtte is a katolikus tanításban, de évszázadokon keresztül a hangsúly mindig azon volt, igazságos háború. Most az igazságos háborút ma nagyon sokan úgy értelmezik, hogy egyszerűen csapást mérni a másikra, mert veszélyes. Szinte a háború előtt már háborút idézni elő, mert véletlenül valami más lesz, és ezt tudjuk, hogy ma folyamatban van, nem csak a közép-keleten, hanem itt hozzánk közel, Ukrajnában is, valójában ez egy megelőző csapás volt, mielőtt lett volna valami rosszabb, tehát egy megelőző csapással nem lett igazságos, és nem is lehet egy olyan, amelyre az egyház azt mondja, hogy szabad, mitől erkölcsileg el van ítélve. Tehát szerintem a nemzetközi politikai téren ez nagyon fontos. A másik, hogy Leó pápának a béke kezdeményezéseit minden csoport abszolút támogatta. A pápa felkért minket, ha hazamegyünk, akkor a püspöki konferenciáink keretében osszuk meg ezt a tapasztalatot a püspökökkel, hogy próbáljunk mind többet erről beszélni, és így is támogatni őt az ő munkájában, ami nagyon fontos szerintem. A többi témák, amelyeket ön is említett, megbeszéltük őket, ezek hosszabb távú témák. A szinodalitás például olyan, amely most már 21 óta folyamatban van. 28-ban egy egyházi nagy gyülekezetben fog torkolni, de ez is nem úgy van kitalálva, hogy akkor azután slussz, hogy mondanám magyar, hanem egyszerűen, hogy 28-ban egy kiértékelő világtalálkozó lesz arról, hogy mit sikerült eddig megvalósítanunk, milyen irányban megy, hol vannak a jó pontok, és hol vannak azok, amelyeket lehetne még változtatni. Tehát egy bizonyos étem benne van az, amit a szinódusi befejező dokumentum is említett, hogy kiértékelés. A katolikus egyház eléggé gyönge abban, hogy kiértékelje a saját nagy terveit, úgyhogy mindent meghirdetünk, mindenkit megtérítünk, de sose nézzük, hogy ez tényleg milyen eredményt hozott. Az nem lehet csak a eredmény, hogy dolgozunk, hanem tudni kell, hogy jól dolgozunk-e, jó irányba megy az egész, megfelel-e annak, amit az adott pillanatban Jóisten elvár tőlünk, mert az egyház nem azért van, hogy önmagát fejlesz-e, vagy jól érezze magát, hanem hogy hogyan tudjuk az isteni küldetést ma megvalósítani.
Leó pápa a konzisztóriumi lezáró beszéde végén megismételte a béke felhívását, és azt mondta, hogy Isten minden nemzet és minden nép számára békét kíván, és a történelem során folyamatosan megnyitja a kiengesztelődés és a béké útjait, tehát nem az erőszaki lesz az utolsó szó. A mi felelősségünk, hogy bátran járjuk ezeket az utakat, és segítsük a világot ennek felismerésében. Ezzel a gondolattal zárjuk a beszélgetést Németh László belgrádi bíboros érsekkel. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzánk.
Köszönöm szépen a meghívást, üdvözlök minden hallgatót.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
Múlnak az évek, mi egyet újra lépünk már. Lehull a hó, de tudjuk, eljön majd a nyár. Utazunk, érkezünk, találkozunk és búcsúzunk egy boldogabb világról álmodunk. utazunk, érkezünk, találkozunk és búcsúzunk egy boldogabb világról álmodunk. Békesség Istenem, adj békét minden nap nekünk, vigasztaló, én mindig minden nap velünk. Szerető jó atyánk, országod köztünk jöjjön el, szent templomod szívünkben építsd fel. Szerető jó atyánk, országod köztünk jöjjön el, szent templomod szívünkben építsd fel. Szeretet fénye lángjon, áradjon rám, ne szűnjön kérni az Isten, a szívünk, a szánk, jöjjön a földre igazi béke.
Napverse.
Pákolic István, üdvözlégy! Üdvözlégy, mennyei tünemény! Tündökölsz az Isten tenyerén, vert arany hét lakat, zárt nyitott, örökké sóvárgott, áhított szent fiad marasztját meghoztad. Üdvözlégy, Mária, Spes Nostra.
Pákolic István Üdvözlégy című versét Nagy Barbara mondta el. Pákolic István József Attila díjas költőíró, pedagógus Pakson született 1919-ben. 1937 és 42 között a kalocsai tanítóképző diákja volt, szaktanítói és szaktaner képesítést szerzett, Maglódon és Pakson tanított. 1944-45-ben Felső Ausztriában hadifogoly volt. 1965 és 67 között az ELTE magyar szakán tanult. 1968 és 1980 között a Jelenkor szerkesztője volt, 1976-tól az Írószövetség dél-dunántúli csoportjának elnöke. Verseit a harmóniára törő lírai realizmus jellemezte, majd az 1960-as évek világképváltozása megrendülést, elégikus rezignációt hozott. Igazi hangváltást Koronák című 1974-es kötete jelentett. Kísérletezett a modernizált klasszicizmussal, a szabad verssel, a szatirikus megoldásokkal. Kiemelkedők a gyermek és ifjúkori élményvilágot feldolgozó versei, diákori emlékeit az 1980-as Bögrés diákok című kisregényében írta meg. Gyermekeknek szóló kötetei is megjelentek. 1996-ban hunyt el Pécsett.
A nap imája.
Könyörgöm, édes Jézusom, adj békét a kereszténységnek, adj elegendő termést minden keresztény országnak. Tartsd meg, Uram, barátaidat szent szolgálatodban, térítsd meg ellenségeidet, s fékezd meg gonoszságaikat. Könyörgöm, Uram, királyok királya, az egész világ uralkodóiért, egyesítsd őket a te szellemedben, hogy soha se vezessenek gonosz háborút akaratod ellenére és a lelkük kárára. Könyörgöm, édes Uram, minden szükséget szenvedő keresztényért, hánykolódjanak bár a tengeren, sínylődjenek betegségben, börtönben, nyomorban vagy gondban. Szolgáljon vigasztalásukra a te kegyes jóságod, s ne veszítsék el kegyelmedet soha. Könyörgöm hozzád, égi atyám, minden keresztény lélekért, akik ma válnak meg a testüktől. Mentsd meg őket, irgalmas Istenem, s légy kegyes hozzájuk az ítéletkor.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt!